A vendégem tehát Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója, tulajdonosa. Hello Attila!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
Kriptokorrepetálás jön ma.
Kriptokorrepetálás, megy magvagy, vagy vad megy magvagy.
Na, jó,
a kriptokorrepetálás az még egyel egyszerű.
Jó, rég voltál itt.
Rég.
És ha legutóbb emlékszel, arról beszélgettünk, hogy mi a különbség a centralizált és a decentralizált bankrendszerek között, mikor jött be a kriptó, stb. És ez tök sok jó visszajelzés érkezett, hogy ez egy érdekes és felvillanyozó beszélgetés volt.
Erről nem is lehet eleget beszélni.
És akkor ma fogjuk ezt is folytatni.
Az aktualitása
szerint
is van, így van.
Jó, az egyik, nem tudom, mire gondolsz az aktualitás terén, viszont van most egy olyan aktualitás, egy ilyen Silvergate botrány, ugye a kriptovilágban. Ez most egy új, friss sztori, viszont mit kell tudnunk alapvetően, mi ez a Silvergate?
Ugye én ma még nem mondanám azt, hogy Silvergate botrány van, inkább egyelőre Silvergate szituáció, és majd jövő héten megmondjuk, hogy botránya vagy nem botrány.
Tud eszembe a Watergate ügy.
Igen, tényleg olyan stádiumban van a helyzet, hogy nem egyértelműek az okokozati összefüggések, különböző helyről különböző típusú kommunikációk jönnek, és azért, hogy kik milyen színezetbe tálalják a helyzetet, az nagyban függ, hogy kinek mi az érdeke ebben a helyzetben. Az biztos, hogy a Silvergate egy bank, amelyik banknak, tehát ez egy hagyományos bank, voltak kriptos szolgáltatásaik, és ezeket leállították.
Van tipped, hogy miért?
Nem szeretnék még tippelni.
Tehát spekulálni nem akarsz.
Ebben a helyzetben
okay, csak
nem.
Csak azt nézzük, hogy miért állíthatják le ezeket a szolgáltatásokat. Mik lehetnek, mik jöhetnek szóba?
Hogyha jó indulatúan állok a Silvergate-hez, akkor egész egyszerűen egyértelműen látszik az a jelenség, hogy az amerikai hatóság rászállt azokra a szolgáltatókra, akik kriptóval kapcsolatos tevékenységet folytatnak, és nem akarja megütni a bokáját a Silvergate. Ha egyen rosszabb indulatú vagyok, akkor ugye szó van arról, amit egyébként hivatalosan és hitelesen nem erősítettek meg se onnan, hogy a Silvergate-nek komoly kitettsége volt az FTX tőzsdén. Ugye nagyon sok cikk szól erről, tehát egyértelműen látszik, hogy vagy ez van a háttérben, vagy vannak, akik ezt akarják sugallni. Ebben az esetben ott a kriptós ügyfeleknél komoly probléma lesz, mert valószínűleg nem lesz képes teljesíteni a bank a kötelezettségeit. Azt mindenhol kihangsúlyozzák viszont, hogy a nem kriptós ügyfeleket nem érintik ezek a problémák. És az sem kizárt, hogy egész egyszerűen felelőtlenül kezelték, pont úgy, mint az FTX-nél a kriptos ügyleteket, és ebből adódnak a problémák. Ezt ma még nem tudjuk. Nagyon sok cikk van róla, nagyon sok helyen erről kommunikálnak, lehet találni olyan oldalakat, ahol kész tényként állítanak föl dolgokat, tehát hogyha valaki talál egy olyan oldalt, amiben bízik, akkor higgyen abban, ami ott van. Azok alapján, az infók alapján, amiket mi összegyűjtünk, én azt mondom, hogy ma még erről nem lehet biztosat mondani, viszont az nagyon jól látszik, és akkor itt visszatérnék a centralizált és decentralizált kriptó, illetve úgy egyáltalán pénzügyekre, hogy annak idején, ugye 88-ban indult a sztori, erről már beszéltünk, de úgy valójában 2015 után elindultak a decentralizált pénzügyek, és ennek az egész világnak a létrejöttének volt egyetlen egy motivációja az, hogy vegyük ki azokat a közvetítőket a pénzügyi rendszerből, akikre nem feltétlenül van szükség. Viszont ehhez szokott a világ, így működik a hagyományos pénzrendszer, és amikor megszületett a kriptovilág, akkor ezek a hagyományos rendszerben működő pénzügyi közvetítők ráültek a kriptovilágra, és elkezdtek szolgáltatásokat nyújtani.
Ugyanide csak egy zárójeles kérdést hadd tegyek fel. Anyám kérdezte, hogy a Revolut-tom miért középárfolyamon váltja az eurót, a Revolut. És azt mertem mondani neki azzal a tudással, amit tőled szereztem meg, hogy azért, mert hogy nincsen harmadik fél. Tehát, hogy ez egy decentralizált bankrendszer.
A Revolut nem decentralizált, a Revolut az egy fintech vállalat, de hát az teljesen centralizált, azért tudják annyira váltani, mert házon belül leváltják.
Akkor én félrevezettem őt.
Nagyon sok a belső ügylet, és egyébként ezt szabályosan és akár felelősségesen is ki tudják, tehát felelősségteljesen is ki tudják húzni. Én nem szoktam vizsgálni a Revolutnak a működését, nem tudom, mennyire prudens a működése, de egyébként egyébként az a modell, ahogy ő működik, az tipikusan az, ami így elképzelhető, hogy teljesen megbízhatóan van kezelve, de egyébként az ilyen típusú működésből szoktak kiderülni később, hogy, hogy nem volt minden a helyén. Megérzésből azt mondom, hogy a Revolutnál nincsenek ilyen problémák, de erre nem lehet alapozni.
Jó, jó, de most nem a problémákról beszélek, hanem akkor arról, hogy félrevezettem anyámat. Tehát, hogy,
igen, tehát határozottan így jártál el.
Tudatlanul
dezinformációt szolgáltattam. Egyelőre a Revolutnál még nem ismertek olyan problémák, amiatt menekülni kéne onnan. Zárójelben jegyzem meg, hogy én nem használom csak az ilyen napi pénzmozgatásokra a Revolutot, és nem is javaslom egyébként senkinek, hogy ott...
Nagyobb pénzt.
Igen, persze. Vagy ott megtakarítási programokat futtasson, amikbe nagyobb pénzeket gyűjt.
Mert hogy egyébként ott vannak tőzsdei termékek is a Revoluton.
Persze, vannak tőzsdei termékek, sőt, most egyébként ugye eddig ők nem engedték ki a kriptoeszközöket, ott egy adatbázisba csak mint elszámolási egység ment, de most a közeljövőben azt hiszem, hogy ki fogják nyitni, és a bitcoint lehet kibeutalgatni, vagy csak egy irányba. Ezt nem tudom megmondani. Igaziból a kriptoanarchisták kriptoszolgáltatásra
még mindig elmosolyodom.
Nem használják a Revolutot.
Igen, egyébként, mert miért nem?
De ez érdekes. Igen, tehát ugye mi nagyon megszoktuk a kriptoanarchista kifejezést, és valóban egy olyan embernek, aki kívülről jön, itt az anarchista szó, az így nagyon szemben...
Erősen pejoratív.
Igen, csak azt kell érteni, hogy ugye maga az anarchizmus az arról szól, hogy tehát az a szó az azt jelenti, hogy nincs szükség uralomra. Aztán ugye ezen lehet vitatkozni nagyon sokat, hogy milyen a történelemben milyen típusú anarchizmusok és milyen típusú anarchisták voltak.
Ezeket végigvetted?
Nem mélységébe, de azért igen, utána olvasgattam. Ugye az anarchisták azt szokták mondani már régen is, hogy az anarchia az uralom nélküli rend. Olyan szempontból egy kicsit más, és azt hiszem, hogy itt meg lehet érteni a pozitív oldalát a kriptoanarchizmusnak, hogy uralom van, meg rend van, uralkodó nincs. Mert a szabályokat, azokat mi hozzuk, felhasználók, konszenzusra jutunk a szabályokra, ezt kódokba ültetjük, és ezeket a szabályokat senki nem tudja kijátszani. Innentől kezdve lehet érteni, hogy miért van ott az anarchizmus szó, viszont nem egy káoszról van szó, hanem itt nagyon szigorú, itt rend van. Tehát a hagyományos, centralizált világban nincs rend. Látjuk, problémák vannak. Most politikától függetlenül, de megnézhetjük, hogy az Európai Unió legerősebb gazdaságának az élén egy olyan kancellár ül, aminek orbitális korrupciós ügyei, gyanús ügyei vannak, de azt hiszem, hogy ez már több, mint gyanús. Az Európai Bizottság élén egy olyan személy ül, akinek irtózatosan durva korrupciós gyanús ügyei vannak, akkor rend van, ahol uralom van. Viszont, ha...
Ez egy költői kérdés volt, ugye?
Költői kérdés.
Nem akarod, hogy válaszolja.
Viszont, ha megnézzük, hogy ha... mint felhasználók használunk egy rendszert 100 000-en, 1 millióan, 100 millióan. Konszenzusos úton megállapodunk a szabályrendszerről, ezt kódokba foglaljuk, és letesszük az alapjait a kijátszhatatlan szabályoknak, és ezt használjuk, ott rend van. Ott rend van. És teljesen mindegy, hogy ki milyen szándékkal használja a rendszert, nem tud belenyúlni, nem tud manipulálni, nem tudja kijátszani, és ebbe a világba minden transzparens, és valós időben nyomon lehet követni minden ügyletet. Én azt gondolom, hogy ez a rend. Ez a rend, ezt ha jól használjuk, és ettől vagyunk még nagyon messze, mert hogyha ezt a társadalom megtanulja jól használni, akkor itt nem lehet mérleget használni, hogy megmérjük, hogy mennyi az előnye és a hátránya egy ilyen rendszernek, mert annyira túlsúlyba lesznek az előnyei. Ma nem tartunk itt, azért nem tartunk itt, mert nyilván vannak rosszindulatú szereplők, akik nagyon jól ismerik a működését, és rengeteg olyan felhasználó van, aki igaziból nem érti, hogy mit használ, és ezáltal könnyen csőbe lehet húzni, de soha nem a lefektetett kódok szintjén, hanem mindig az odavezető úton.
Visszakúszunk a Silvergate szituációra?
A Silvergate szituációról...
Érdekel, mert itt ugye a rendről beszélsz, és ugye közben eszembe jutott, hogy ha egy ilyen szitu kialakul, akkor magát a bankot is magával tudja elrántani, vagy csak ezt a szolgáltatást vezetik ki.
Hát itt nagyon elméletben tudunk beszélni, és én akkor kiemelném ezt a helyzetet a Silvergate-ről, mert még egyszer mondom, nem tudunk most annyit erről a helyzetről, illetve annyira keszekuszák az infók, hogy nem lehet erről felelősségteljesen nyilatkozni, de úgy általánosságban egy ilyen szituáció magával ránthatna egy bankot. Én azért csodálkoznék, hogyha ebbe az esetben ez megtörténne. Nagyon ügyesen mindenhol ketté vágták a kriptos szolgáltatásoktól és a hagyományos szolgáltatásoktól a Silvergate-et. Tehát azt gondolom, ha itt probléma lesz, akkor ez csak a kriptos szolgáltatásokat érinti, de azért fontos, amit az előbb beszéltünk az anarchizmusról és a centralizált, decentralizált rendszerekről, mert azt kell látni, hogy az utóbbi 2-3 évben minden botrány olyan rendszerhez köthető, aki kivágta magát a decentralizált kriptoanarchista rendszerekből, és egy centralizált dobozt tett rá, egy átláthatatlan dobozt a kriptovilágra, és a hagyományos pénzügyi rendszer kultúrája szerint adott szolgáltatást a kriptoeszközökből. Hogy tudja ezt megtenni? Ott van a transzparens kriptoanarchista világ, ő ott bevásárol, ez beteszi egy adatbázisba, onnantól kezdve láthatatlan minden, hogy mi történik, viszont egy nagyon ügyes és nagyon jó marketinggel megjelenik a piacon, ráadásul hagyományos pénzügyi engedélyeket lobogtatva, hiszen ez ettől hitelesebb lesz, ilyen engedélyeket nem tud szerezni egy decentralizált rendszerhez, de ha jól érted a működését, akkor rájössz, hogy nincs is rá szükség. Hiszen mindenki valós időben mindent ellenőrizhet, és nem lehet kijátszani a szabályokat, akkor olyan, na, egyébként ez erre lehetne vitatkozni, és tudok olyan esetet mondani, amikor ez nem feltétlenül igaz, de mondjuk az esetek többségében igaz, hogy nincs is szükség felügyeletre, mert nincs mit kijátszani. Na most abban a pillanatban, ahogy centralizált egy rendszer, nem látunk bele a működésébe, azt csinál, amit akar, és meg kell bíznunk annak a működtetőjében.
Na, de akkor egy dolgot árulj el. Ha egy ilyen történik, most akkor, hogy az analógia azt tetszett, hogy ráhúz egy dobozt, ami által nem lehet belátni. Ez azért van, ami történik, vagy egy ilyen szituáció kialakul, mert egyszerűen nem tud ellenállni az ember a kapzsisága miatt, a gyarlósága miatt nem tud ellenállni annak, hogy valamilyen rés találjon a pajzson, és ezt a pénzt akár kitalicskázza, vagy tudatlanul hibát követel, mert nem ért hozzá.
Az FTX botránynál én azt mondom, hogy ott rosszindulatú működésről volt szó, ott tisztában voltak a működtetők azzal, hogy milyen játékot játszanak. Nem tudom, miben bíztak, hogy miért hitték azt, hogy ezt sokáig húzhatják. Ide összeesküvés elméleteket lehetne felhúzni, mert ennyire nem lehettek buták, hogy azt hiszik, hogy ez így nem fog kiderülni. De hát nagyon sok esetben a felelőtlen működés könnyelműen vettek helyzeteket, vagy egyszerűen kaszinoztak az ügyfelek pénzével, és nem jött be, azért lett probléma. Vannak tisztességes centralizált szolgáltatók is. Most nem szeretnék a piacról neveket mondani, hogy én kikbe bízok jobban és kikben kevésbé, de hát azért látjuk, hogy akik 2013-15-16 óta stabilan jól működnek, végigcsináltak azért már néhány kriptotelet, tehát ezek a nehéz idők ugye a kriptovilágban, és stabilan talpon vannak, és nincsen probléma a szolgáltatásokkal, azért azok mindenképpen a megbízhatóbb kategóriába kell, hogy sorolódjanak, mint mondjuk az FTX, akinek igazából semmi tapasztalata nem volt, és hát most azért utólag látjuk, hogy hogyan tudták elérni, és milyen áron tudták elérni, hogy ennyire gyorsan ilyen népszerű szolgáltatóvá váljanak. A Silvergate-et egyelőre én nem sorolnám semmelyik kategóriába, az biztos, hogy valamiféle probléma van.
A gyarlóságra egy picit visszatérve, szóval itt az a helyzet, hogy nagyon gyorsan, mondjuk az FTX ügyben nagyon gyorsan akartak profitot termelni, de akkor viszont a helyes út az, hogyha elkezdi ezt a szolgáltatást adni egy bank, és mondjuk nincs rajta a profit. Tehát, hogy hogyan tud ez tisztességes maradni? Egy decentralizált rendszerű szolgáltatás hogyan tud a centralizált bankrendszerben megmaradni?
A decentralizáltnál nincsen erre probléma, hanem egy decentralizált rendszernél az alkotók nem férnek hozzá az ügyfelek pénzeihez. Tehát ezt egyszerűen nem fordulhat elő ilyen probléma. Ha az valóban decentralizált, mert ne felejtsük el, hogy nagyon sokan decentralizáltnak hirdetik a nem decentralizált rendszerüket. Mert hogy az jól hangzik...
Mi a legnagyobb különbség? Tehát hogy lehet erre fölhívni a figyelmet?
Hát én azt gondolom, hogy aki nem érti a technológiát igazán, az kérdezze meg egy hozzáértőnek a véleményét, hogyha ő itt komoly pénzeket akar mozgatni, akkor fizesse meg egy szakértőnek a munkáját, fektesse bele azt a 1-2-3 munkaórát valaki, aki ezt számára hiteles módon megmondja, hogy ez valóban decentralizált-e, vagy sem. Ha valaki ért hozzá, akkor ezt el tudja dönteni egy kevés kutakodás által, hiszen egy decentralizált rendszernek nincsenek fekete dobozai, ott minden transzparens. Tehát a blokkláncon mindent ki lehet olvasni, és a logikai lépéseket végig lehet követni, és a kódokból ki lehet olvasni a szabályokat.
Tudod, egy dolgot nem kérdeztem még az elmúlt alkalmakkor, azt, hogy ha ezt meg akarom ismerni, akkor honnan érdemes kezdeni? Szóval hol van, aki ezzel meg akar ismerkedni, vagy rá akar jönni, hogy ez ennek a működésére, akkor az mihez nyúl hozzá? Milyen websájthoz? Vagy nem tudom, hol érdemes, milyen könyvet érdemes venni?
Most már, tehát aki mondjuk beszél angolul, nagyon könnyű dolga van, mert ingyenes oktató anyagokból van bőségesen.
Oké, csak melyik az elfogadható? És most nem kell címeket mondanod, csak hogy milyen jellegű könyvek azok, amikben hinni lehet. Mert annyi coach van, meg annyi, nem tudom, fake guru, akik könyveket adnak ki. Tehát, hogy simán biztos vagyok benne, hogy itt is simán bele lehet nyúlni. Hát javasolhatsz végül is, de mindegy. Szóval én azt mondanám, hogy milyen típusú könyvek vannak. Én nem neveznék meg egyet, akkor megint ilyen, tehát nem akarok belecsúszni ennek a demagógiájába.
Szerintem...
Így nehéz lesz, mi? Könyvet ajánlani cím nélkül.
De ezt a kérdést nagyon sokszor megkapom, aki beszél angol nyelven, én kettő YouTube csatornát szoktam mind a kettő angol nyelvű ajánlani, ami azt gondolom, hogy elég, tematikailag is elég jól fel van építve, tehát, hogy az első videóktól kezdve az ember elkezdi nézni, akkor egész jó képe lesz, mire végignézi azt a sok száz videót. Egyébként vannak hiteles és jó oktató anyagai nagy világhírű egyetemeknek a témában. Van olyan egyetem, akit megérintett ugye a decentralizált és open source világ, és néhány év után teljesen ingyenessé tette a tananyagát. Itt nagyon nagy egyetemekről van szó, tehát a világ több 10 egyeteméből. Aki mondjuk a technológiára jobban rá akar feküdni, akkor annak van kifejezetten a nagy amerikai, nagyon híres technológiai egyetemtől tananyaga, az fizetős. Nem olcsó, de kifizethető, tehát magyar mércével is kifizethető. Ezek mind hiteles jó források. Mi azért az összeset megvettük, megnéztük, megtanultuk. Azt gondolom, hogy az ilyen önjelölt oktatókat jobb elkerülni, mert túl...
De miről ismered fel?
Hát, hogy azt mondja magáról, hogy ő mekkora király, de nincs mögötte egy
mindenki azt
egy
mondja
közösség.
Magáról.
Jó, de amikor azt mondja magáról, most akkor mondok egy pár egyetemet, akinek van ilyen tananyaga, azt mondja egy Berkeley, egy Howard Egyetem, egy MIT, hogy én akkor erről beszélek, akkor azok nyilván nem csinálnak, nem tesznek le az asztalra olyan butaságokat, ami számukra később kínos lehet. Tehát ők azért vigyáznak a reputációjukra. De hogyha jön egy személy, akiről egyébként semmit nem találni, de azt állítja magáról, hogy ő a kriptográfiának az atya, és már 6000 évvel ezelőtt is kriptográfiával foglalkozott, és ő mindent tud, akkor az legyen gyanús.
Jó. Folytassuk a beszélgetést akkor azzal, amivel az imént, amit még az imént visszahoztunk, méghozzá a decentralizált és a centralizált rendszerek közti különbség, az összehasonlítás, és egyébként engem tudod, hogy még mi érdekel? Hogy amikor Mezopotámiában létrehozták a papírpénzt, tehát ugye én analógiákat szeretnék.
Nagyon szeretem ezt az analógiát, de én azt gondolom, hogy inkább itt evolúciós lépcsőkről lehet beszélni.
Igen, erről beszélek.
És akkor...
Ugye jól mondtam, Mezopotámia.
Hát igaz, szerintem erről vita van. Én úgy tudom, hogy Kínába hozták be legelőször.
Igen, ez egy nagy vita.
A papírpénz, de szerintem most ilyen ebből a szempontból.
Én még úgy tanultam egyébként, hogy Mezopotámia, de nyilván azóta aztán a történelemkönyveket is átírták, szóval franc tudja.
Igen, de szerintem ez a lényegen nem változtat semmit.
Nem baj.
Hogyan alakult ki ez az egész pénzőrület az elmúlt x ezer évben? Hát ugye annak idején cserekereskedelem volt.
Innen folytassuk, jó? És hallgassunk meg egy zenét, jó? Csak vegyünk egy levegőt.
De jó zene legyen. Ma múltkor is nagyon jó zenéket tettél.
Persze, mindjárt folytatjuk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával és tulajdonosával, a Vidákovics tanárúrral.